Múlt szerda. Podcast a műkereskedelem és művészeti élet kulisszatitkairól, nem csak műértőknek. A mikrofonnál Nagy Zsófia Nóra, művészettörténész, kurátor. A Bodó Galéria és Aukciós Ház galéria vezetője beszélget vendégeivel és társműsorvezetőivel. Az első évad meghívott társműsorvezetője, Sípos Tünde, művészettörténész, kurátor.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Kult Szerda 5. adásával. A mai napon vendégünk Balogh Máté, az Artis Business alapítója és vezetője, mely egy néhány éve alapult üzleti és kulturális szférát összekötő kezdeményezés.
Azért is hívtunk meg a műsorba Máté, mert volt már itt nálunk az elmúlt néhány adásban alkotóművész, galériás, illetve gyűjtő, de a művészetet az üzleti oldalról még nem közelítettük meg, és ebből az irányból is kérdeznénk téged.
Akkor vágjunk is bele, és kezdjük azzal, hogy mit is jelent pontosan az Artis Business kezdeményezés, mi a profil, mi a cél, miért kezdtél el ezzel foglalkozni?
Sziasztok! Alapvetőleg az Artis Business az ugye most már 2019. februárja óta van. Ennek nagyon hosszú kifejteni, hogy miért jutottunk el ideig. Alapvetőleg ugye én már 15 éve kultúra és kommunikációval foglalkozom, viszem a saját ügynökségemet, és gyakorlatilag a teljes művészeti életben otthonosan mozogtam, tehát hogy benne volt a kortárs táncról kezdve a színházon át, a képzőművészet, a klasszikus zene, tehát amivel lehetett, abba belenéztünk, dolgoztunk nagyon sok mindenkivel, és ugye ez így egy idő után bennem így elkezdett érlelődni, hogy valami mást is szeretnék csinálni, meg hiányzik abból a mentalitásból, ami bennem így jelen van, és azon túl, hogy nagyon szerettem összekötni az embereket. És hogy aztán itt 2018-ban, amikor megszűnt a TAO, akkor úgy elkezdtem gondolkozni, hogy azért itt ennél súlyosabb problémák vannak, mint sem, hogy én ezt itt elengedném, és elkezdett érdekelni, meg elkezdtem foglalkozni azzal, hogy mi az a szponzoráció, mi az a támogatás, egyáltalán a mecenatúra, az valóban létező fogalmak-e. És aztán így szokás szerint, mert elég gyorsan tudok ilyenekben switchelni, ugrálni, hogy az év decemberében utána is jártam, hogy így egy kisebb brainstormingolás után, hogy az art is business szó kapcsolat, ez mennyire releváns, mit jelent, hogy néz ki, mennyire utált gondolatsor ez, és de aztán arra jutottam, hogy nem az, és amikor jogilag is megnézettük, hogy mennyire használja esetleg más ezt a szókapcsolatot, akkor az derült ki, hogy sehol nincs a világon ez használva, mindenhol csak az art and business-t használják különböző formákban, úgyhogy le is csaptunk rá, és megjelent 3 hónappal később gyakorlatilag az Artis Business Print magazin. És azért is print volt az első ilyen gondolatunk, mert hogy én a célcsoportot a kommunikációból mindig ezt tartottam a legfontosabbnak, hogy tudjam, hogy kinek akarok kommunikálni. És a leginkább a vállalati felsővezetőket szerettem volna elérni, azokat a szakembereket, akik valóban hatást gyakorolnak akár a for-profit világra, akár a kulturális világra, szóval, hogy ők elfoglalt emberek, nincsenek fenn a Facebookon, nem nagyon Instagrammolnak, tehát hogy ők azért még egy olyan korosztály feltétlenül, akik lehet, hogy nézelődnek meg a gyerekeik által, vagy az unokáik által azért jelen vannak valamennyire, de mégiscsak print kezdeményezésekkel jobban szeretnek foglalkozni, és akkor azt mondtuk, hogy legyen egy minőségi magazin, ami tényleg 2 havonta megjelenik, és megjelent.
Közbevethetek egy kérdést?
Persze.
Hogy akkor, ha egy mondatba szeretnénk meghatározni, hogy mi az Artis Business a te fejedben, vagy a te kezdeményezésedre, akkor az, hogy az üzleti szférát összekössük a művészetivel itt Magyarországon?
Ez az első fele. Uh-huh. Ez az első fele a tagmondatnak, vagy az első tagmondat, mert alapvetőleg ez egy stratégiai gondolkozást elősegítő kezdeményezés. Tehát, hogyha nagyon szeretném ezt így kimondani, mert hogy művészeti életből jövök, ahol gyakorlatilag nincs stratégia. Tehát, hogy úgy alakult Magyarországon a művészeti élet, hogy nagyon keveseknek adatik meg az, hogy hosszú távban merjenek és tudjanak gondolkozni. És nagyon-nagyon kevesen voltak tényleg akik, és mai napig is kevesen vannak szerintem, akik meg tudják mondani, hogy mit akarnak csinálni hosszú távban. És akkor igazából ez volt az egyik ilyen mondás, hogy akkor stratégiával gondolkozzunk, és a művészeti életben a profitorientált gondolkozást erősítsük.
Mit adtok ti ezeknek a nagyvállalati vezetőknek ezzel a kezdeményezéssel?
Azért most már így idestóval majdnem 4 éve vagyunk, és azt tudom mondani, hogy az értékalapúság, amit ebbe a közösségbe be tudunk hozni, amit a művészet ugye garantál. Tehát, hogy effektíve az az értékorientáltság, ami megjelenik a mindennapi, akár elmegyük vizuális művészetet fogyasztani, akár a színházba, vagy klasszikus zenét hallgatok, vagy teszem azt mondjuk egy könnyűzenei koncertre elmegyek, egy teljesen más típusú életszemléletet ad át sok esetben. Tehát, hogy kikapcsolok, elgondolkozom, mélyebbre tudok menni, és egyszerűen hosszú távban tudok pörgetni valamit a lelkemben. Ez az, amit a művészet tud adni. És azért valljuk be, hogy a vállalati szektorban azért mindenhol van kiégés, de a vállalati szektorban ugye rengeteg nyomás van, nagyon nehezen tudnak kikapcsolni a saját életükből, legtöbbször akkor működik, hogyha mondjuk a családban megjelenik egy gyerek, vagy egy unoka, vagy tényleg van a baráti társaságban valaki, aki így sokkal jobban összetartja a csapatot, és akkor hozza, viszi őket, vagy ha a vállalaton belül azt mondom, hogy van egy HRS, akinek van egy érdeklődési területe mondjuk a művészeti téren, és akkor azt mondja, hogy gyertek el a múzeumba, mert hogy az milyen izgalmas, és ne egy konferenciaterembe üljünk állandóan. Tehát, hogy őket szeretnénk megfogni elsősorban. Tehát, hogy nekik szeretnénk megmondani, hogy miért érdemes folyamatosan a művészeti világhoz kapcsolódni, és velük együtt gondolkozni.
Ez azt jelenti, hogy programokat ajánlatok nekik, hogy hova menjenek el, mit nézzenek meg, mit olvassanak el, vagy esetleg művészet, mint befektetési tanácsokat is?
Alapvetőleg három irányt szoktunk meghatározni, hogy hogyan lehet bevonni azokat, akikkel szeretnénk kommunikálni. Ugye az egyik a médium, tehát alapvetőleg ott híreket közlünk, és bemutatjuk a legjobb példákat. Tehát, hogy a print magazin mindig egy sokkal prémiumabb történet, mert hogy oda tényleg vezérigazgatók, ügyvezetők, felsővezetők, vagy olyan példaértékű emberek kerülnek be, akik komolyan gondolkoznak az együttműködésre. Az online az pedig ugye azért leginkább több tízezes olvasottsággal rendelkezik most már, hála a jó Istennek. Ott több olyan hír jelenik meg, ami mondjuk a művészeti világból brandépítésről szól, művészekhez kapcsolódóan, vagy olyan program, amiben valahol egy vállalati szponzor megjelent esetleg, vagy támogató. Tehát, hogy igyekszünk ebbe az irányba elvinni. Tehát ez az egyik ilyen nagyobb bugyor. A kisebb bugyor, amikor tényleg nagyon célzottan kommunikálunk, és akarjuk elérni azokat, akiket mi szeretünk. Alapvetőleg eseményeket szervezünk, tehát havonta egy-egy olyan eseményt, ezt Connections-nek hívják, amiben különböző tematikák alapján meghívunk olyan szereplőket, akik már tényleg valamit abban a témában csinálnak. Őket meghallgatjuk, mindig adunk lehetőséget egy-egy művészeti projektnek pitchelni, tehát hogy adunk nekik 10 percet arra, hogyha van egy jó projektjük, és együttműködőket keresnek, támogatókat, teljesen mindegy, hogy hogyan nevezzük, de az a lényeg, hogy ők mutassák meg magukat, mert ilyen nem létezik a művészeti szegmensben, és megteremtjük a közeget, ahol networkingelni lehet. Tehát, hogy ezért ezt nagyon szeretjük, mert hogy olyan nagyjából olyan 50-50% tényleg az arány, hogy valaki a civil, nem művészeti életből jön, és vannak a művészeti életből érkező kíváncsiak, tehát így hívjuk őket. És a céla az, hogy egy icipici ilyen lazító, akár alkohol, akár kicsit könnyedebb gasztrós történet mentén ők a falaikat leengedjék. Ezeknek a hatására vissza szoktak térni már projektötletekkel. Tehát ez nagyon, nagyon fontos, hogy addig dolgozik bennük ez a dolog, amíg házon belül, és ezt hívhatjuk mondjuk vállalati oldalon is házon belülinek, vagy egy művészeti oldalon lévő gondolkozó azt mondja, hogy figyelj, én nem tudom, hogy kell megvalósítani, de van egy olyan gondolatom, ami. És akkor idejön, és mi megpróbáljuk összehozni azzal, akivel a legjobb. És akkor ezek az események, és akkor van évvégén a díjunk, amit díját adunk.
A művészeket pedig ezzel ösztönzitek arra szintén, hogy egy kicsit lebontsák akár a falaikat, és közvetlenebb módon kommunikáljanak, vagy másképpen, mint ahogy megszoktuk egy kiállító térben.
Abszolút, tehát, hogy van egy Budapest Art Mentor program, amiben most már így azt hiszem 5. éve vagyok mentor, a Bérci Linda galerista által vezetett mentorprogram, és ott évente ugye 10-15 képzőművész is végez, mondjuk így. És tényleg az van, hogy ott is kb. Ezt a szemléletet az én oldalamról próbálom átadni, hogy hogyan kell out of the box kicsit gondolkozni, plusz saját magukat ugye összerakni. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon nehéz, mert például most voltam egy eseményen, ahol nagyon régóta szuper művészeti tevékenységet folytató emberekkel beszélgettünk, és az derül ki, hogy amikor felteszik nekem azt a kérdést, hogy hogy lehet összekapcsolódni akár bármilyen piaci szereplővel, vagy teljesen mindegy mással, és én erre azt mondom, hogy az első pont az, hogy tudd, hogy te ki vagy, és te milyen értékekkel rendelkezel. És a legtöbben ezt nem tudják. A művészeti szektor, de nem csak a művészeti, alapvetőleg ez egy jellemző emberi dolog, hogy nem ülsz le 5 percre, és gondolkozol, hogy én ki vagyok, és tudj magadról írni 4 mondatot, de amikor most tényleg specializálódunk művészetre, akkor a művészek csak csinálják a dolgokat. Tehát, hogy ez tök rendben van, tehát, hogy ez a feladatuk kvázi, hogy alkossanak, új dolgokat találjanak, és ebbe feloldódjanak, de amikor már odaérkezünk, hogy na hát akkor ezt tehát enni is kéne, fenn kéne piacra tartanunk vinni magunkat, piacra vinni, brandet építeni, tehát ennek nagyon sok lételeme van. A művész általában ott találkozik először, hogy mondjuk képzőművész azzal, hogy én ki is vagyok, hogy egy pályázatra be kéne adni ugye a portfóliót. És a portfólióban össze kéne szedni, hogy hol volt kiállításom. Ez nagyon szakmai. Az, hogy egy művész oda megy egy civil, úgymond fogyasztóhoz, aki ilyen csillogó szemmel elkezdi mondani, hogy én ezt csinálom, azt csinálom, és a másik oldal meg így, úristen, ez gyönyörű, meg csodálatos, és így meggyőződik, de amikor a következő lépést nem értjük, tehát nem értik a művészek, hogy ha tényleg valakivel van egy jó kémia, azt tovább kell vinni, és nem engedhetem el a levegőbe. Nagyon kis százalékban van az, hogy az az illető, akinek beszéltem, visszajön valahogyan, legyen műgyűjtő az, vagy egy következő kiállításra, vagy nem tudom, bekövet a Facebookon, vagy az Instán, teljesen mindegy. De hogy effektíve, hogyha azt érezzük, hogy valakivel szeretnénk jobban együttműködni, akkor először magamat kell tudni pitchelni, röviden elmondani, hogy ki vagyok, és utána pedig nem nyomakodva, de bent tartani az én sugaramban. Szóval, hogy erről szól a történet.
Azt el tudom képzelni, hogy a fiatal generációt hogy tudjátok megszólítani, mondjuk művész generációt például, aki a mentor programotokból kerül ki. De hogyan tudjátok megszólítani azt a klasszikus művész generációt például, vagy galériásokat, akik abszolút nem ebben a szellemiségben dolgoztak, alkottak évtizedeken keresztül, és máshogy alakítják esetleg a kapcsolataikat, mondjuk akár vevő, vagy befogadó és alkotó között. Ő hozzájuk hogy értek el?
Alapvetőleg nekem nagyon pozitív megéléseim vannak a galeristákkal szemben. Oké, hogy nem mindenkivel, mert azért nem tudunk mindenkivel, de nagyon sokszor voltunk például a Várfog galériában, ők mindig kimagaslanak a történetből, de hogy vittünk oda, az Oppenheim ügyvédiroda már nagyon régóta velünk van, támogat minket, szeret minket, segít minket nagyon sok dologban, és vittünk nekik mondjuk idén januárban egy zárt körű eseményt, ahol a mi baráti körünk is ott volt, és semmi extra dolog nem történt, tehát tényleg őszintén semmi extra dolog. Annyit kértünk ugye a Kovács Krisztától, a Várfog galériának ugye a művészeti vezetőjétől, hogy az éppen zsiló kiállításon tartson egy tárlatvezetést, meséljen egy kicsit a galériáról, és pont annyi elég volt, mert azok az emberek, akik odajöttek, nincs közük ahhoz, hogy hogyan működik egy galéria. És tényleg egy nagyon laza, kis borozós ottlétet biztosítottunk, 2,5 órásat, és mindenki úgy ment el, hogy másnap az Oppenheim ügyvédi iroda partnerei jeleztek, hogy akarnak még, és nagyon jól érezték magukat. És semmi más nem kell jobban, mint ahogy például egy galériistának up-to-date-nek kell lenni abból a szempontból, hogy aki ott van, akkor azzal kapcsolatba lépjen. És mi ezt megtesszük. Tehát, hogy mi megadjuk a kapcsolatokat. Effektíve ennek a hosszú távúsága akkor jó, és akkor lehet azt mondani, hogy ez egy működőképes struktúra, amit építünk, hogyha a benne lévő embereink, tehát a közösség tagjai visszatérnek.
És ha már a programok szóba jöttek, nagyon sok nagy eseményt szerveztek ti magatok is, itt gondolok a konferenciákra, amiket már talán említettél a beszélgetés ideje alatt, de szerintem az egyik legrangosabb dolog az, hogy alapítottatok egy díjat, vagy alapítottál egy díjat is az Artis Business keretén belül. És szeretnélek erről megkérdezni, hogy mi ez a díj, és mit ösztönöz?
Alapvetőleg már sokan mondták, hogy amikor 19 februárjában létrejött a magazin, hogy már az év decemberében kiosztjuk az első díjat, hogy ez most kicsit ilyen merész, vagy pofátlan, vagy nem tudom, tehát hogy már is ekkorára nagyra törünk, de én azt gondolom, hogy másképp nem működik. Tehát annyira sok inger éri az embereket, és annyi felé kell szakadni, hogyha nem pörgeted, és nem próbálod nekik minduntalan azt a néhány információt átadni, ami átmegy a szűrőn, akkor nem fog működni. És ezért is lett az, hogy igen, bebizonyítottuk, hogy ez működik. Első évben Nemzeti Múzeumban megcsináltuk a díjátadót, tehát nagyon magasra tettük ugye a lécet. Az volt a cél, hogy azokat a vállalatokat, azokat a mecénásokat, azokat a kulturális szakembereket és 2 évente turisztikai helyszíneket kiemeljük, akik valóban reálisan és értékalapon gondolkoznak az együttműködésekről. Tehát, hogy például az első évben mindig, ezt nagyon szeretem mutatni, hogy 4 éve van, és akkor, hogy fokozatosan emelkedik a vállalatok, és tehát a vállalatoknak pályázni kell, a mecénás díjra pedig a kulturális szektor jelöl. És évről évre emelkedik a pályázók és a jelöltek száma. Tehát, hogy nekünk ez azért egy nagyon jó visszajelzés, hogy tehát, hogy elérjük azért azokat az embereket, akikhez valóban szólni akarunk. Nem minden esetben van kontakt, de egy évben egyszer meglepetések vannak.
Hogy csak egy pillanatra, mert lehet, hogy mi így, akik nézzük a Facebook oldalatokat, hogy egyértelmű, hogy mi ez a díj, de hogy mi van a kiírásban, vagy kik jelentkezhetnek, hogy ezt mondd el, légy szíves, mert onnantól...
Alapvetőleg 5 kategória van. Idén kicsit változtattunk, de úgy van, hogy van egy vállalati kategória, amiben olyan cégek pályázását várjuk, akik hosszú távban értékalapon, stratégiai szinten gondolkoznak a művészetekkel. Legyen az akár brandépítés szempontjából, legyen az employer branding kapcsán, tehát vállalati külső, belső együttműködések építése kapcsán. Tehát, hogy ez egy nagyon tudatos építkezés. Volt idén ez az először a vállalat és művészeti projektek kategória, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy 2022-ben milyen projekt alapú együttműködések jöttek létre. Ezen felül van a 2 évente meghirdetett kulturális turizmusdíj, ami gyakorlatilag olyan települések pályázatát vártuk, ahol akik komolyan stratégiai szinten dolgoznak azzal, hogy a saját rendelkezésre álló kulturális értékeiket hogyan dobják be a turisztikai kommunikációba, hogy hogyan ezzel várják-e ugye a turistákat. Ezen felül van 2 mecénásdíj, az egyik a for profit mecénásdíj, amire a művészeti szektor jelölhet olyan magán embereket, tehát akik nem a kulturális szektorban tevékenykednek, civil emberek, akik valamilyen szempontrendszer alapján támogatják az adott művészeti projektet, társulatot, projekt, vagy bármilyen intézmény, teljesen mindegy. Itt nem számít az, hogy most ez pénz, vagy barter, vagy nem tudom, milyen kapcsolati tőke. Az a fontos, hogy értékelhető az adott szakember, vagy adott személy. És van a Fidelio magazin által támogatott kulturális mecénás díj, ami meg ugye arról szól, hogy olyan művészeket ajánl nekünk a Fidelio, akik a saját tőkéjüket, vagy a tudásukat, teljesen mindegy, a művészeti szektor támogatására fordítják az adott évben. És ez talán az egyik legfontosabb díj nekünk, mert ez egy olyan típusú dolog, amivel úgy nem gondolkozik az ember, hogy művészek művészeknek segítenek.
De azért is nagyon fontos ez a terület, vagy nagy dolog, hogy megvalósul ez a díj, és egy kicsit nevet, vagy rivaldafényt kapnak azok a cégek és magánemberek, akik valóban támogatják a művészetet, mert hogy itt Magyarországon jellemzően ugye a pályázati rendszerek, állami támogatás, stb. Az, aminek a lábain áll a kultúra. Pedig milyen fontos az, hogy ez a másik láb is erősödjön, másik oldal is minél nagyobb bázis legyen, és egy fantasztikus fórum erre az Artist Business, a díj és az egész tevékenység, hogy tényleg láthatóvá váljanak ezek a piaci szereplők, akiknek fontos a művészet és a kultúra.
Köszi szépen.
Meg számomra az is érdekes, hogy egyébként mondjuk egy ilyen vállalati szférából, ha valaki érdeklődni kezd a művészet iránt, akár általatok, hogy ez nem csak egy fellángolás, hanem ez hosszabb távon kitart, és akár egy hobbijává is válik mondjuk egy vállalati vezetőnek, vagy akár egy egész csapatnak. Mert talán még sokan abban a hitben vannak, hogy aki egy teljesen más területtel foglalkozik, akkor ő mondjuk be se teszi a lábát egy múzeumba, mert jaj, hát az unalmas, vagy nem az a terület, ami őt érdekli, inkább csak hazamegy, és nem tudom, legfeljebb elmegy sportolni, de hogy milyen érdekes dolog ez, hogy teljesen más szférából is ilyen hosszú távon megmaradnak a partnerek, és aztán, ahogy mondtad, még kezdeményezéseket is indítványoznak.
Abszolút, és egyébként azért a tapasztalatunk már az, hogy tehát vannak igen azok a nagyon hardcore emberek, akik abszolút elzárkóznak, tehát hogy ő nem művészet, és akkor az ember elfogadja, hogy ő sport. De azaz sincs semmi baj, de akkor abban komolyan csinál dolgokat. De azért az a nagyobb terület, vagy azokból az emberekből van több, akik csinálnak egy csomó mindent, még talán komolyan is csinálják, de nem fogta még senki sem meg a kezüket, hogy bevonódást hozzanak létre. Tehát ez egy nagyon komoly dolog, vagy nem nyitotta ki a szemüket, hogy figyelj, te már igazából, most ez nagyon erős, de hogy fogyasztasz úgy kultúrát, hogy ez az életed része, tehát mondjuk vettél már úgy alkotást otthonra, hogy nem gondoltad végig, hogy ez egy érték, amit kiteszel a falra. És mi ebben is próbálunk így segíteni, hogy ezt tudatosítsuk, hogy oké, hogy nem vagy meccinás azzal, hogy egy festményt veszel, de hogy sok kicsi lépésből adódik össze, hogy emberek eszméljenek arra, hogy ők valódi művészetet szeretnek, vagy nem tudom, afelé orientálódnak, és nem kell félni tőle, mint az, amikor hogy lépek be a galériába, meg nem tudom, tehát ez pontosan olyan, hogy ez tisztában vagytok, de ugyanígy vagyunk azzal, hogy megyek színházba, hogy megyek kortárs táncot nézni, vagy ne féljek attól, hogy klasszikus zenei koncertet kell néznem, mert azok az emberek, akik ezer éve ezzel foglalkoznak, vagy imádják a klasszikus zenét, ők is elalszanak a klasszikus zenei zenei alatt, és fantasztikusan aludnak, csak ne horkoljanak. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy nincsenek különbségek emberek és emberek között. Tehát nekünk ez egy lényeges, meg ugye ez sokkal gyakorlatorientáltabb, amikor meg kell mutatnom, hogy a művész is ember, meg a vállalati vezető is ember. És hogyha ti összetalálkoztok, akkor mindegyiknek megvan az előnye, vagy az értéke, és ezek ki tudják egészíteni egymást. Persze akkor nem működik, hogyha nincsen semmilyen kémia, se érték összekapcsolódás. Tehát ez általában nagyon is igaz, hogyha egy vállalat csak és kizárólag azért létezik, mert profitot kell termelnie, és még őt nem érte el az a szél, ami a 21. században azért már a nagyobb nemzetközi vállalatokat, meg ugye a legtöbb vállalatot el kéne, hogy érjen, hogy what is your purpose, és milyen lábnyomatot, vagy milyen nyomatot hagysz a társadalmon, és egyáltalán a munkavállalóidon keresztül te hogyan brandingeled magad, úgymond, vagy hogy hova pozicionálod magad, hogyha egy kicsit is van egy értékorientált valaki benne a vállalatnál, vagy szívesen jön, és a legjobb szó erre, hogy kíváncsi és nyitott, akkor akkor mi vele szeretünk beszélgetni. Mert őt tudjuk, hogy húzni fogja, csak nem az a cél, hogy azonnal, hanem az, hogy ha ő egy fél év múlva, akkor fél év múlva. És ez a legtöbb embernek ez nincs türelme. Tehát, hogy ez ma a művészeti piacon, különösen ilyen gazdasági körülmények között, ez rendkívül bonyolult. De amikor mi nemzetközileg is elkezdtünk nézelődni, tehát hogy sok kapcsolódási pontunk van, és amikor már látjuk, hogy mondjuk egy svéd, egy finn, egy nagy-britanniai, vagy egy amerikai, vagy spanyol kultúra, finanszírozás, kulturális társadalmi gondolkozás hogyan működik, akkor sokszor elmondhatjuk, hogy egyáltalán nincs különbség Magyarország és egy mindig piedesztára állított nyugati világ között, ha finanszírozásról beszélünk, természetesen aztán meg, ha mélyebb rétegekre lemegyek, akkor természetesen van nagyon-nagyon sok különbség, de az emberek ugyanolyanok, tehát ugyanúgy kell őket meggyőzni, ugyanúgy kell tudni őket bevonni, szóval, hogy mi próbáljuk onnan hozni a tudást, meg az itthoni kelet-európai gondolkozásmódba beilleszteni, és különösen ezzel a kis magyar rendszerünkkel dolgozni.
Köszönjük, Máté, ezt a rengeteg friss információt, és ezt a különleges nézőpontot, amivel gazdagítottad a beszélgetésünket. Hamarosan a műsoridőnk végéhez érünk, azért dobtam be ezt a lekerekítő mondatot. Ragad benn bárkiben bármi, amit még tegyünk az adásba.
Nekem még az jutott eszembe erről, amikor a klasszikus zene és a festészet, vagy a képzőművészetet említetted, hogy sokszor találkozom azzal, hogy ugye ez a művészet, vagy képzőművészetnek a meg nem értése, ez az átlag emberekben, vagy a civil emberekben, ahogy mondtad, sokszor benne van, hogy még egy klasszikus zenét végighallgatsz, és ezáltal gyakorlatilag elvégezted a befogadás részét, és sokan vannak úgy, hogy akár egy múzeumban, akár egy galériában végig sétálnak a kiállításon, de valójában ugye nem tudják, hogy mit kellene nézni most igazán, és hogy mennyi időt is kell ott eltölteni. És nagyon fontos, hogy ezeket a civil embereket is ugyanúgy be tudjátok vinni ilyen helyekre, ilyen eseményekre, hogy ne legyen annyira idegen már ezeknek az intézményeknek a látogatása, ne kérdezzék meg az ajtóban, hogy egyáltalán beszabad-e jönni, vagy ahogy tőlünk szokták megkérdezni, hogy és ide az aukcióra be lehet jönni csak úgy, hogy megnézzem?
Hát persze. És buzdítunk mindenkit arra, hogy nézzem be a Bodó Galériába, az online felületeken pedig kövessék az Artist Business oldalait és eseményeit. És reméljük, hogy folytatjuk még a beszélgetést.
Én is. Köszönöm.
Köszönjük szépen, Máté.
Köszönjük.
Köszönöm.
És köszönjük a figyelmet. Sziasztok.
A Bodó Galéria és Aukciós Ház a Kultszerda Podcast megvalósításának támogatásával Magyarországon elsőként teszi lehetővé, hogy hallható formában is közvetíthessük a műkereskedelem és a művészeti élet legizgalmasabb témáit. Ha érdekel a műgyűjtés, az árverések, mindenképpen kövessétek a Bodó Galéria oldalait is a közösségi platformokon. Elkészült a Kultszerda Instagram oldalunk is, ahová folyamatosan feltöltünk képanyagot beszélgető társainkról, a felvételen elhangzott történetekről és természetesen az említett művekről is. Kattintsatok ránk ezen a felületen is!